Balázs Andrással, a járványidőszakban a Honvéd Kórházban szolgálatot vállaló fiatal pappal Nagy Viktória Angelika beszélget.
Szentírási idézetként az apostolok cselekedeteinek második fejezetéből a 21. versét választottam, ami így szól, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül, vagy aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül.
Miért ezt választottad?
Hát mert ez úgy az egész helyzetet körülöleli, ez a szentírási idézet. A határhelyzetekben hívja segítségül az ember a Jóistennek a nevét. Jó esetben nem csak akkor szól Istenhez, amikor nehéz helyzete van, de az biztos, hogy ez egy olyan szentírási idézet, amit minden pillanatban lehetett használni az ápolópap szolgálat alatt.
Van esetleg egy olyan történeted, amit ezzel kapcsolatban megosztanál velünk?
Igen. Minden napot úgy kezdtünk körülbelül reggel 7 órakor, hogy a Honvéd Kórháznak a kápolnájában oda álltunk imádkozni az irgalmas Jézus ikon kép elé, ami köré az volt írva, hogy mindörökké az Úrban bízzatok, illetve Jézuson bízom benned, és ott gyakorlatilag a napra segítségül hívtuk az Úr Jézus nevét, hogy vele együtt tudjunk mindent csinálni, mindent, akár mondjuk Covid osztályon vagyunk papként, akár traumatológián ápolóként, és a nap végén körülbelül 5 órakor, amikor véget ért a kórházi szolgálat, akkor pedig megköszöntük neki ezt a fajta segítséget. Ott a lelkipásztori munkatársakkal, Szalai Gyurival, vagy az ott szolgáló atyával, katonai ordináriátusból, Nagy Endre atyával, ott imádkoztunk ebben a kápolnában, tehát tényleg éreztük, hogy az ő kezében vagyunk.
Ha mondjuk valaki nem ismerne téged a hallgatók közül, akkor te hogyan mutatkoznál be neki?
Mindenféleképpen a papi szerepkörben, amiatt, mert a kórházi szolgálat alatt is a papi szerepkör volt az, ami azért fontosabb volt. Én mindig odaültem, hogyha volt szabad időm a traumatológiára, a nővérpult elé, hogy lássanak az orvosok, az egészségügyi személyzet, az ápolók, akár gyógytornászok, hogy bármikor segítek nekik, hogyha szükség van rá a felnőtt szakápolói képzettségem alapján, de hogy látták sokszor, hogy hívtak telefonon, és akkor menni kellett mondjuk intenzív osztályra a betegek kenetét feladni, vagy menni kellett Covid osztályra, akár ott gyóntatni, a papi feladatot végezni. Természetesen ez volt a fontosabb, ez élvezett prioritást.
Mi volt előbb, a papi hivatás, vagy az ápolói szakma?
Az első szakmám az a E-kategóriás felnőtt szakápoló, ez még a régi 20 évvel ezelőtti rend szerinti képzés, azóta ez megváltozott, de először én ápoló lettem, és pontosan az egészségügyben megtapasztalt dolgok segítettek, hogy utána a papi hivatásom is kikristályosodjon.
Ezt egy kicsit kifejtenéd, hogy miket tapasztaltál az egészségügyben, ami a papi hivatás felé villentett
mind
téged?
Mind nagyon-nagyon szép dolgokat, és mind nagyon-nagyon nehéz dolgokat, az élet határhelyzeteit, mint a világjárvány is jelen. Azt értem ez alatt, hogy a határhelyzetekben már nem beszél félre az ember. Legyen az akár jó dolog, mondjuk egy születés, mondjuk édesapa a karjában tartja az újszülött csecsemőjét, elsírja magát az örömtől, az egy határhelyzet, és úgy átértékel mindent, de legyen akár nehéz dolog is, amikor a halál tényével kell találkozni, vagy mondjuk egy balesettel, ez is olyan határhelyzet, ahol már nem beszél félre az ember, ahol maszkok nélkül, szerepek nélkül, állarcok nélkül azért úgy igazi önmagát adja az ember. Nem tud már szerepeket játszani, és igazi önmagát mutatja, és ez segített abban, hogy úgy talán egy picit tárgyilagosabb rálátás legyen az életre és a hivatásomra, hogy mi is a fontos. Természetesen mondták, hogy tanuljak tovább orvosnak is, mert lehetőség lenne rá a tanulmányok alapján, az eredmények alapján, de inkább a papi hivatást választottam.
És a papi hivatásod alatt volt esetleg még a Covid-járvány előtt arra lehetőség, hogy kamatoztasd ezt az eredeti szakmádat, az eredeti tudásodat?
Természetesen, amiatt, mert lelkipásztorként nekünk a kórházakba is be kell járnunk szolgálni. Tehát legyen ez mondjuk a Gödöllői szolgálat alatt Kistarcsai kórházba kellett bejárni, vagy Salgótarján mellett, amikor Karancskesziben voltam plébániai kormányzó, akkor a Salgótarjáni kórházba kellett bejárni. De minden helyen, ahol kellett szolgálni, akár Cegléden.
És akkor hogyan jött a lehetőség arra, hogy akkor most a Covid-járvány alatt te ápolóként is szolgáld a Honvéd kórházat, ha jól tudom?
Így van, ott szolgáltam. Múlt év tavasszal jött az ötlet, hogyha már van ez a végzettségem, akkor ha lehetőség van rá, szeretnék elmenni, szolgálni, ápolóként is. Ez először csak egy kósza gondolat volt, de amikor olvastam a magyar médiában, hogy például Fábio Stevenadze pulmonológus, orvos, pap atyának is ez az ötlete volt, és meg is valósította, akkor buzdultam fel, hogy Marton Zsolt atyával, a főpásztorommal beszéljek. Ő nagyon-nagyon bölcsen azt mondta még akkor, hogy várjunk, mert nem olyan súlyos még a helyzet, mint Olaszországba. Hála nem is lett olyan súlyos a helyzet, és így nem is kellett ebben az ápolószolgálatban részt venni, de most évvége felé, tehát előző évben újra jött ez a gondolat, és ekkor már elengedett. De nagyon-nagyon bölcs volt Marton Zsolt püspök atya, hogy múlt év tavasszal még azt mondta, hogy várjunk, mi imádkozzunk, nem zárkózott el tőle, de kérte, hogy imádkozzunk.
És milyen volt visszatérni ebbe a közegbe? Milyen feladatokat kaptál ott, és úgy, hogy ugye sokáig nem tudtad konkrétan használni ezt a szakmai tudásodat, milyen volt újra visszarázódni?
Hát őszintén megvalva berosdásodtam, tehát megkopott a szakmai tudásom, meg fejlődésem ment keresztül nyilván körülbelül 20 év alatt az ápoló szakma, és így az egyszerűbb dolgokat tudtam végezni. Tehát ilyen dolgok, hogy mondjuk az ágyhúzásnál, vagy kötözésnél, vagy hogyha mondjuk beteget kellett kísérni valahová, vagy mondjuk laborba kellett elmenni, vagy röntgenleletet vinni, ilyen jellegű dolgok voltak. Mert hát többre nem is igazán volt lehetőség, mert tényleg hála papként is kellett szolgálni, tehát szentmisén is kellett szolgálni, tehát az ottani Honvéd kórházban lévő rend szerint.
Inkább az ápolói feladataid voltak előtérben, vagy inkább a papi?
Én úgy gondolom, hogy inkább a papi. Ez azért is, mert idézőjelben ilyen laikus gyónások is voltak. Azt értem ez alatt, hogy olyan emberek is, akár egészségügyben dolgozók, akár a betegek közül, akik nem hisznek Istenben, ők is kiöntötték a szívüket. Tehát és elmondták, hogy hogyan érzik magukat, elmondták, hogy hogyan élik meg a világjárványt, elmondták a tapasztalataikat, és sok esetben volt olyan, hogy így mondtam is, hogy hát jó, akkor most folytassuk gyónásítok terhe mellett ezt a beszélgetést, mert nem gyónnak, de ezek már olyan jellegű dolgok, hogy nekem is úgy egyszerűbb úgy tekinteni az ilyen beszélgetésre, ezért ilyen idézőjelben így hívnám, hogy ilyen nagyon sok ilyen laikus gyónás volt. Nagyon őszintén elmondták az emberek, hogy hogyan élik meg a tapasztalatukat. És úgy leginkább, ami fontos volt, a jelenlét. Tehát az, hogy meg tudtak nyílni az emberek. És nekem, hát hogy mondjam, így duplán van egy titoktartási kötelezettségem, a ápolóként is, kvázi idézőjelben a hipokratészi eskü, és papként is, hogy az ilyen lelki jellegű dolgokat nem mondhatom el, és azért megmertek nyílni az emberek. És olyannyira sok volt ilyen, hogy ez nem is fejeződött be, most utólag is vannak olyan helyzetek, amikor megkeresnek kórházban szolgáló emberek, hogy bizonyos helyzetek miatt mondjuk a mentálhigiéni és védő pajzsukat egy-egy haláleset, vagy egy-egy szomorúbb dolog már átütötte, és hogy akkor imádkozzunk együtt, vagy a feltámadás hitéről beszélgessünk, hogy egy kicsi spirituális erőt is kapjunk.
Az, hogy most így a világjárvány alatt egy háborús helyzetben mondhatjuk szolgáltál, ez neked mit adott? Ugye papként gondolom sokszor találkozt magával ugye az elmúlása, hiszen temetéseken is kell egy atyának szolgálnia. Ez, hogy egy ilyen történelmi szituációban te ott tudtál lenni a frontvonalban, ez neked mit adott?
Csókai András professzor úrnak a gondolatait mondanám, nem önálló gondolatot, mert vele együtt voltunk szentmisén, vagy szentáldozásnál, az ő osztályára, az idegsebészetre is kellett felmenni papként szolgálni, ott dolgozik, és ő így a háttérimának a fontosságát hangsúlyozza, és én is ugyanezt tapasztaltam meg. Azt értem konkrétan ez alatt, hogy nem volt nap, hogy egy messenger üzenetet, egy SMS üzenetet, egy telefonhívást ne kaptam volna a hívektől, hogy imádkoznak értem, és a gyógyulni vágyókért, és ez oly annyira erőt adott a COVID osztályon kézzel foghatóan, hogy én ezt eddig nem tapasztaltam meg. Nyilván a legsúlyosabb, legnehezebb esetekkel most találkoztam, önmagamnak se akarok hazudni, meg a kedves hallgatóknak se akarok hazudni, tehát úgy mentálhigiénésen engem is megterhelt. És volt egyetlen egy nap volt a szolgálat alatt, amikor úgy éreztem kifejezetten, hogy ilyen, hát ilyen szédülés jellegű érzés volt rajtam, hogy talán ez most a COVID lehet, és most az immunrendszeremet össze kell szednem, és rögtön végigolvastam az messenger üzeneteket, az e-maileket, az SMS-eket, hogy mennyien imádkoznak értem, és így kialakult bennem, hogy ha ennyien imádkoznak, akkor csak nem történhet velem semmi rossz, és Isten dicsőségére alázatosan megfogalmazva hála tényleg nem is lett egy reggel se olyan, hogy lázasan ébredtem volna, de ez a háttérima, és ennek a kézzel fogható, megtapasztalható szükségessége ennyire még nem volt tudatos, tehát ez az, amit magammal viszek.
Hogyan érezted a hívást erre a feladatra, hogy te itt szolgáljál?
Volt egy egész egyszerű, természetes elköteleződésből fakadó gondolatom is, hogy esetleg a civil szakmámba dolgozzak. Az, hogy végig gondoltam, hogy ők nagypapám Isonzóban szolgált az első világháborúban, és élve hazajött, hála nagypapám Donkanyarban harcolt, és hála élve hazajött, nagyon-nagyon kevés ember jött az ő falujából élve haza, és hát én is szeretnék minél inkább szolgálni. És hát így végig gondoltam picit viccesen, picit humorosan is, hogy ha ők élve hazajöttek, és egy picit is olyan géneket örököltem, mint az övéké, akkor csak van esélyem arra, hogy a Úr Jézus megtart a tenyerén, és hála így is lett, de hangsúlyozom, hogy aki azt hiszi, hogy elvigyázzon, el ne essék, tehát hogy ez inkább a Jóisten kegyelmének tulajdonítom, meg hát tényleg lehet, hogy a gének is egy picit.
A felmenőid rá egy kicsit kitérve, őnekik mi volt a történetük, mi volt az ő, nem tudom, hogy tudtál-e velük beszélni?
Nem, ők már mind elhunytak, akikről én beszélek, csak fényképek vannak róluk, de a szobámba ott van az ő fényképük, és ahogy a egy-másfél hónap alatt mindig magánvisét végeztem, egy kis remeteséget kellett kialakítanom, hogy minden járványügyi szabályt pontosan be tudjak tartani, és ne legyek a hívek között. Itt ezen a helyen, a kis remeteségbe a plébánián, itt, amikor miséztem, mindig rátekintettem a felmenőimnek a fényképeire is, hogy ők is odaátról segítenek nekem, és támogatnak, hogy valóban hitelesen tudjam ezt a szolgálatot végezni. Tehát sajnos velük már nem tudtam beszélni, mert ők nem élnek, de hát így a családban így mesélték a történetüket, és fényképek vannak meg róluk.
Őnekik mi lehetett anno a mozgató rugójuk? Tehát ők is a hitre alapozták azt a nagy erőt, ami miatt vissza tudtak térni olyan nehéz szituációból? Vagy nem tudom, hogy esetleg van erről valamilyen felmaradt emlék?
Hát inkább egyfajta természetes kötelezettséget gondolok. Nem tudok arról, hogy ők milyen vallásos gyakorló keresztények lettek volna.
Az, hogy a Honvéd Kórházban szolgáltál, az miben volt esetleg segítség? Tehát, hogy maga az a katonai rendszer, ami ott van a Honvéd Kórházban, az mennyiben határozta meg a te mindennapjaidat?
Hát nagyon-nagyon örültem a rendnek. Tehát, hogy tényleg olyan intézmény, ahol csak dicsérni tudom, betartanak minden szabályt, bátran merem mondani, hogy hősök, akik ott szolgálnak, akár orvosok, akár katonák, akár portások, akár biztonsági őrök, tehát hogy ez segített, ez nagyon-nagyon sokat jelentett, És hát még 20 évvel ezelőtt én megismerkedtem Majoros Józseffel, a taszári katonai bázisnak az alezredesével, vele beszélgettünk viszonylag sokat, és így nem volt ismeretlen számomra ez a környezet, illetve engem még soroztak. Én még azok között voltam, akiket beválogattak. Elkezdeni nem kezdtem el a sorkatonaságot, hiszen a tanulmányaimat végeztem, de mivel nem volt teljesen ismeretlen számomra ez a terület, ezért is örültem, hogy olyan otthonosan éreztem magamat. Bátran merem mondani, hogy nagyon-nagyon szimpatikus lett a katonai ordináriátusban lévő atyáknak is a szolgálata. Tehát ez számunkra katolikus keresztényeknek is talán picit ismeretlen lehet, de nagyon-nagyon áldozatkész az ő szolgálatuk, és nagyon-nagyon értékes az ő szolgálatuk.
És mi az, amit az intézmény által tanultakból magaddal viszel?
A háttérima, amit említettem, ez a legfontosabb. A második talán, ami most kristályosodik ki, a hitnek a szerepe. Tehát, hogy tényleg nem falra hány borsó, az a hozzáállás, amikor valaki hittel tud a valóságra tekinteni, vagy hit nélkül, ezt számtalan alkalommal tapasztaltam, hogy a betegségükben is másként tudták megélni a nagyon-nagyon nehéz helyzetet a gyógyulni vágyók, és számomra is szürreális volt, amikor mondjuk bent voltunk egy COVID osztályon, ahol mindenki keresztény volt, és még el is kezdtek azzal viccelődni, hogy hát atya, mi mindannyian hiszünk a feltámadásban, miért nem utaz be nekünk itt szentmisét? És ezzel elkezdtünk viccelődni, hogy hát nagyon komoly ez a helyzet, amiben vagyunk, de hogy ez önmagában liturgikusan is, praktikai okokból is nagyon-nagyon nehéz lenne, hogy a védőfelszerelésre felveszek még miseruhát, és kivitelezhetetlen, de különleges volt számomra megélni. Picit bevallom szürreális is, hogy a hitnek az erejével, a hit forrásának a spirituális erejével mennyire másképp látják az emberek a valóságot. Tehát akik meg tudnak nyílni a hit erejére, még ilyen nagyon-nagyon nehéz helyzetben is humorosak tudnak lenni, de nem csak gyógyulni vágyokról beszélek, hanem orvosokról. Több egészségügyi személyzet több tagja bevallottan keresztény, ahogy Csókai András professzor úr is. De ez nagyon-nagyon építette az én hitemet is, hogy láttam, hogy ilyen határhelyzetben mennyire fontos a hit. Ez a háttérima után talán a második legfontosabb tapasztalat.
A COVID osztályon lévő betegek, akik valamilyen úton, módon szerettek volna Istenhez közel kerülni, akár mint szentmisén való részvétellel, akár imával, vagy tényleg egy pap jelenlétével, ők ezt akkor ebben a tényleg nagyon nehéz helyzetben hogyan tudták megkapni, vagy te hogyan tudtad őket segíteni?
Úgy, hogy nagyon-nagyon jó szolgálat van ilyen téren a Honvéd Kórházban, a Budapest-Esztergomi Egyházmegye kórház pasztorációs területéhez tartozik, illetve a katonai ordináriátus területéhez, és ott lelkipásztori munkatársak vannak, papok vannak, akik szolgálnak. Hogyha felmegyünk az intézmény honlapjára, meg is lehet keresni őket, és amennyiben van lehetőség, ott szolgálnak.
És mi a különbség ilyen téren mondjuk a COVID osztály és egy teljesen másik osztály között?
Hát természetesen sokkal szigorúbb szabályok vannak, csak védőfelszerelésben lehet bemenni, és vannak ilyen praktikus dolgok, hogy ha mondjuk egy traumatológiára vagy más osztályra szeretne bemenni az ember így szolgálatot végezni, akkor mondjuk bármikor oda mehet természetesen az ott lévő intézményvezetőknek az engedélyével, de mondjuk, hogyha beléptünk a COVID osztályra, a védőfelszerelésre, akkor azt úgy kalkuláltuk, hogy olyan 3 órán keresztül ott leszünk, mert nem akarjuk pazarolni a védőfelszerelés sem, ha egyszer már felvettük, és hát nagyon-nagyon bele lehet izzadni, akkor nem akarunk sok ruhát váltani. És valóban minden tiszteletem azoké, akik ott szolgálnak, mert nagyon nagy áldozathozatal, ahogy ott végzik a szolgálatukat, és újra csak azt mondom, hogy valóban, mint hősök tekintek rájuk.
Mi volt a legnehezebb szituáció, amit átéltél?
A legnehezebb szituáció érdekes módon nem is a COVID-osztályon volt, hanem sok területen voltunk, nem fog kiderülni a szavaimból, hogy hol, mert Podmanicki úti részlegen is kellett lenni, főépületben is kellett lenni, Budakeszin is kellett lenni, átmentünk a onkológiára is, ahol a kórházpasztorációs központ van, és egy olyan daganatos, gyógyulni vágyónak az esete volt a legnehezebb helyzet, amikor hittel, szeretettel, reménnyel telve együtt tudtunk imádkozni nagyon-nagyon nehéz helyzetben, és ez a nyitottság volt nagyon-nagyon megrázó számomra. Sajnos már nincs közöttünk, akire gondolok, de pontosan az volt, ami nehéz is volt, és nagyon-nagyon megerősítette a hitemet, hogy ilyen szélsőséges helyzetben, betegségben mennyire Istenre tudott hagyatkozni, ez a gyógyulni vágyó.
És mit viszel magaddal ebből a történetből?
Ebből a konkrét történetből pusztán önmagában az emberi jó indulatot. Nem is ezt elmondhatom, katolikus emberről van szó, akivel együtt imádkoztunk közvetlenül a halála előtt, de annyira nyitott volt, annyira udvarias volt, hogy ilyen helyzetben még én éreztem jól értve kényelmetlenül magam, hogy milyen nagy szeretet meg tud jelenni egy-egy emberben a legszélsőségesebb határhelyzetekben. Konkrétabb dolgokat nem szeretnék mondani.
És mi volt az, amire egyáltalán nem számítottál?
Ami hatalmas meglepetés volt számomra, ezt nem is mint pap mondom, hanem úgy emberileg, hogy milyen szeretettel fogadtak, és milyen jó indulattal. Tehát akár az egészségügyi dolgozók, orvosok, ápolók, katonák olyan hihetetlen szeretettel fogadtak, és még ilyen vicces szituációk is létrejöttek, hogy amikor mondjuk hívtak papként egy beteghez, de én végig ápoló ruhában voltam, meg is kérdezték, hogy ez egy új trend, vagy egy új divat, vagy milyen kombó, hogy most ön atya, vagy ápoló, és mondtam, hogy hát most mindkét szolgálatban vagyok, de pap vagyok, és amikor látták, hogy viszem magammal a betegek kenetéhez, így az olajat, meg a kis tólát, akkor megnyugodtak, hogy nem csak egy ápoló játssza el azt, hogy ő most a papi szolgálatot végzi.
A COVID osztályon azzal az elmúlással és azzal a magánnyal, ahogy ugye sok beteg bekerül, és sajnos nem találkozhatnak a szeretteikkel. Ebben a helyzetben te hogyan tudtál segíteni, vagy hogyan tudtál ott lenni ezekkel a betegekkel?
Igen, valóban tárgyilagosan el kell mondani, hogy pusztán önmagában a betegség miatti szenvedés, a halálnak a látványa, a magány, hogy csak mondjuk Skype-on tud kapcsolatot tartani, az egész vírus helyzet, nagyon-nagyon áldatlan állapot. Amit tanítottak nekünk a régebb óta ott szolgálók, talán ez a legfontosabb, a jelenlét. És ez tényleg nem egy elcsépelt szó. Ha ott vagyunk, ha nem is tudjuk megfogni a kezét esetleg egy-egy gyógyulni vágyónak, de együtt imádkozunk, érzik azt, hogy minőségi időt szánunk rájuk, az már önmagában egy hatalmas dolog. És talán ez a harmadik dolog, amit tanultam, hogy tényleg pusztán önmagában a jelenlét az olyan erőt tud adni a másiknak, hogy időt szán rám, hát ez a 2021-ben az egyik legdrágább dolog az idő, az aranynál is drágább az idő, tehát hogy ez önmagában gyógyító. Az, hogy számtalanszor megköszönték, pusztán csak, hogy oda mentünk, és pár szót váltottunk, még csak nem is imádkoztunk. Tehát önmagában ebben a nagyon-nagyon nehéz helyzetben egy olyan embernél, aki mondjuk órák óta nem tudott a családtagjaival beszélni, hogy mi oda megyünk, pár kedves szót szólunk, a jelenlét az már önmagában nagyon-nagyon sokat ad. Én azt hiszem, hogy ilyen egyszerű. Nyilván megismételni nem akarom azokat a dolgokat, amiket eddig mondtam, de tényleg így van. És még Bíró László püspökatya is, amikor így a katonai ordináriátusba elmondta, hogy mi az, ami fontos, ő is így fogalmazott, hogy szív kell, jelenlét, ott lenni a katonák között, ott lenni az egészségügyi dolgozók között, ott lenni a gyógyulni vágyók között, semmi extrát, ha nem teszel, hanem tényleg hitelesen a Jézusi imában ott jelen vagy, akkor már tényleg elvitted a Jóistennek az evangéliumi örömét.
Milyen hasonlóságok vannak a papi és az egészségügyi szolgálat között?
Rengeteg, mind a kettő a gyógyításra helyezi a hangsúlyt, az üdvösség a papi oldalon, nyilván a testi, szellemi, lelki, spirituális egészség, azaz orvosi oldalon, a kettő átfedi egymást, és talán az, hogy mind a kettő olyan hivatás, hogy teljes embert követel. Azt értem konkrétan ez alatt, hogy papként is, akár éjszaka is hívhatnak bennünket, hogy esetleg egy beteghez el kell menni szolgálni. Boldog Brenner János is egy ilyen helyzetnek lett az áldozata, nagyszerű fiatal szentünk, és ugyanúgy orvosként is nem tudja elmondani egy orvos, hogy én most letettem a gyógyítási karizmámat, és fél, tudom én, 12 van éjjel, és én nem fogok segíteni egy rászoruló embernek, hanem hivatásszerűen fog segíteni, mert nem lehet másképp csinálni, végezni ezt a szolgálatot.
És említetted ezt a teljes embert, hogy mind a két hivatás teljes embert igényel.
Igen, igen.
Ebben a szituációban, tehát ez alatt az idő alatt, amíg a Honvéd Kórházban szolgáltál, hogyan tudtad mind a kettő hivatásban a teljes embert megjeleníteni, vagy megjeleníteni?
Hát úgy, hogy a prioritása a papnak volt, és mellette volt az ápolószolgálat.
Mi az, amit az ápolói szolgálatból tanultakban tudsz kamatoztatni a papi hivatásodban?
Amit tudok az ápolói szolgálatból kamatoztatni a papi szolgálatban, az egész egyszerűen szaktudományosan le van írva, hogy az embernek a spirituális dimenziója, ez nagyon-nagyon fontos. És ez az ápoló tankönyvben van benne, és ez erősíti a papi hivatásomat is, hogy szükséges a létem. Tehát, hogy az embernek a spirituális dimenziója, az már egy olyan szempont, amit a tankönyvek leírnak. Nem teológiai tankönyvek, hanem mondjuk egészségügyi tankönyvek. És a mentálhigiénés tanulmányok, az, hogy mondjuk pszichiátrián kellett szolgálatot teljesíteni, neurológián kellett szolgálatot teljesíteni, E-kategóriás felnőtt szakápolóként annak idején, ezek mind rendegeteket segítenek a papi munkában, hogy egy-egy esetben, akár gyóntatásban is külön tudjam választani, hogy ez most mondjuk egy lelki életi dolog, Isten kapcsolattal összefüggő dolog, a másik pedig mondjuk egy pszichés, egy lélektani dolog, ahol mondjuk pszichológusra van szükség, vagy szakemberre van szükség, és a kettő ne legyen összemosva, és mind a kettőre nagyon nagy szükség van.
Hogyan tértél vissza Dunakeszire ezek után, az élmények után? Miben változott a hozzáállásod?
Igen, hát őszintén nagyon-nagyon furcsa volt visszatérni, mert más életritmus, a plébánián gyakorlatilag tényleg, mint remete laktam, hajnalba sötétbe mentem, este sötétbe érkeztem vissza, senkivel sem találkoztam, még a plébános kollégával is kulcsra zárva, úgymond külön laktunk, kápolnát se használtam, tehát nagyon-nagyon különleges volt megélni ezt a helyzetet, de amiket felsoroltam, a háttérima fontossága, a hitnek a fontossága, a személyes jelenlétnek a fontossága, ezek azok a szempontok, amik gazdagítottak, és amiknek a tapasztalatával próbálom most a lelkipásztori munkát is végezni.
De ez nem olyan érdekes, hogy a háttérimének a fontosságát azt most tapasztaltad meg, ugye mert már 10 éve papként szolgálsz.
Igen, ez számomra is érdekes, és most reflektálok én is rá, kimentem trapista kolostorba, nagyon-nagyon szigorú szerzetesi körülmények között lelki gyakorlatot végezni, az ikonfestés miatt kint a üldözött keresztényeknél sivatagi abúnák, ilyen szentéletű starecek is tanítottak az ima háttér fontosságára ott az üldözött keresztényeknél. Tehát ennek evidens dolognak kellene lenni, de hát mégis ezt a tapasztalatot most sikerült megszerezni. Ennyire tárgyilagosan, kézzelfoghatóan. Talán azért, mert ahogy említetted, ilyen határhelyzetben, ahogy fogalmaztad, harmadik világháborús ilyen frontvonal helyzetben, ahogy elhangzott tőled, még nem voltam.
Most akkor megint használjuk ezt a hasonlatot, hogy világháborús helyzet. Ugye sokszor felmerül az emberekbe az, hogy Isten hogy hagyhatja az, hogy világháború legyen, vagy hogy háború, vagy hogy ilyen szituációk alakuljanak a történelemben. De ezt hogyan élted meg, hogy ennyi szenvedést látsz a kórházban, és a hiteddel ezt te hogyan tudtad összeegyeztetni, ezt te hogyan láttad?
Érdekes módon az Isten jóságába vetett hitem nem rendült meg, épp ellenkezőleg paradox módon növekedett, amiatt, hogy megtapasztaltam a szeretetét azoknak, akik esetleg őszintén kifejezték, hogy atya, én nem hiszek, de köszönöm, hogy eljött és beszélgettünk. Tehát, hogy paradox módon nem, hogy csökkent volna a jóistenbe vetett hitem, hanem növekedett a konkrét szeretet megtapasztalások miatt, és talán egy élményt mondanék, amivel sikerült feldolgozni ezt a anomáliát, vagy ezt a fajta tényt. Valahol Európában, valahol Alaszkában, még 2017-ben beszélgettem egy főpásztorral, és ő azt mondta, hogy András atya, ne legyen igazam, de geopolitikai okok miatt, meg ahogy a pápával beszélgettem, hasonló dolgok miatt én úgy érzem, hogy itt lesz valami katalizma. Ne legyen igazam, de van egy ilyen érzésem. És megkérdezte főpásztor, hogy és tudod, mit kell változtatnod, András atya, hogyha ez létre fog jönni? Hangsúlyozom, ne legyen, de ha ez be fog következni? Kérdeztem, hogy hát mit kell tennem lelkipásztorként? Azt mondta, hogy semmi mást, ugyanazt, mint eddig. És nekem kikerekedett a szemem, nem értettem először, hogy mire gondol, de folytatta a gondolatát, azt mondta, hogy András atya, te eddig is ezt csináltad, hogy segítségül hívod az Úr nevét, és erre tanítottad a híveidet is. És ezután sem kell semmi más tenned. Azoknak lesz nehéz, akik nem tudják segítségül hívni az Úr nevét. És amikor hát így a világjárványnak a ténye tudatosult, akkor megdöbbentem, hogy hát már 2017-ben a főpásztor profétikus karizmával előre megmondta, hogy ez lesz, sajnos igaza lett neki, mert ez a fajta katalizma jellegű dolog eljött, de ezért is választottam idézetként a Szentírásból ezt a fontos gondolatot, hogy aki segítségül hívja az Isten nevét, az megmenekül, vagy Joel könyvében így fogalmaz, hogy üdvözül, attól függ, hogy milyen fordítást veszünk. Tehát, hogy ez az, ami segített, hogy az Istenbe vetett hitem ne megrendüljön, vagy Isten jóságába vetett hitem, hanem még inkább erősödött. Hogy látom, megtapasztalom a mindennapi életben, hogy tényleg aki segítségül tudja hívni az Úr nevét, úgy valahogy könnyebben átvészeli a dolgokat, és hangsúlyozom, hogy nagyon komoly dolgokról van szó, édesapák, édesanyák, akiknek munkahelyet kell változtatni, vagy éppen családok, ahol egzisztenciális nehézségek vannak. Tehát ez nagyon-nagyon komoly dolog, de hogy tényleg a hitnek az ereje, és hogy segítségül hívhatjuk az Úr nevét, ez a legnagyobb nehézségek közepette is valamiféle fényt visz.
És te hogyan érezted azt, hogy neked az a feladatod, hogy segíts akkor mondjuk a COVID osztályon lévő betegeknek abban, hogy segítségül hívják az Úr nevét?
Így konkrétan nem fogalmazódott meg, inkább visszatérnék a interjú elejére, hogy minden reggel, amikor a kápolnába imádsággal kezdtük a napot, akkor ez volt bennem, hogy Jézussal együtt akarunk tenni mindent. És erre egy konkrét példát is mondanék. Csókai András professzor úr könyvében van ez a gondolat, hogy szelíden és alázatos szívűen kell tenni a dolgokat Jézussal együtt. De mit jelent ez a szelíd és alázatos szívűség? És így írja a könyvben, hogy ilyenkor mindig azt képzeljük el, hogy mi húzzuk az igát. Van ez a Máté evangéliumában, hogy jöjjetek hozzá mindjárt, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, vegyetek magatokra az igámat, mert tanuljátok meg, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál a ti lelketek. És mi mindig ezt képzeljük el, hogy mi húzzuk az igát. De az eredeti görög kifejezés szerint ez ilyen keretes hám iga, ami azt jelenti, hogy így duplán párosával húzzák az igavonó állatok a mögöttük lévő rakomány. Tehát eleve nem mi vagyunk ott, akik húzzuk, hanem Jézus, aki ezt az egészet irányítja, aki ezt az egészet szolgál, aki ebben az egészben, és bennünket megenged maga mellé, amennyire karizmáinknak, talentumainknak megfelelően tudunk szolgálni. És valahogy ez a legpontosabb, hogy meg tudom verbálisan szavakkal fogalmazni, hogy mit értek az alatt, hogy Jézussal egyesülve. Hogy eleve nem úgy képzelem el, hogy én bármit is csinálnék, hanem amennyire csak tudok, próbálok fókuszálni az Úr Jézusra tekinteni, mint ahogy Péter apostol a viharban, és le nem venni a tekintetemet, hogy Jézust vigyem, Jézussal egyesülve. És a többi, hát az ugye a Szentléleknek a indításai szerint spontán módon esetleg jön.
A Honvéd Kórházban teljesített szolgálatod alatt úgy érzed, hogy tudtál evangelizálni? Vagy volt olyan szituáció, amikor tényleg ez a határhelyzet ezt hozta ki az emberekből, hogy akkor az Úr felé indította őket?
Én úgy gondolom, hogy igen, amiatt, mert azok, akik így laikus gyónást, ha lehet így fogalmazni, végeztek, akár olyan emberek, akik nem is gyakorló keresztények, nem járnak a templomba, ők is kifejezték, hogy milyen hálásak. De beszélhetek arról is, hogy akár a negatív kritikájukat elmondták az egyházzal azt kapcsolatban, és ott igyekeztem szeretettel ott lenni, és talán, ebben nem vagyok biztos, egy jó nyomot hagyhattam az egyházról, hogy hát, ha nem is tudok ügyes dolgokat mondani, vagy nem is tudom megcáfolni értelmileg, ami ott elhangzott, mert vagy idő nem volt rá, vagy éppen olyan szituáció volt, amikor csak mondjuk egy kifakadás volt, és nem volt másra lehetőség, de akkor is ez az ember azt tudja, hogy egy pap önkéntesként van itt, és úgy teljesít szolgálatot, és legalább megpróbálja tenni a szeretetnek az evangelizációs útját. Ha ügyetlenül is, meg berosdásodva, meg megkopva a tudásában, de legalább megpróbál valamit tenni így szeretetben.
Mész még vissza ápolónak?
Többször mondták, hogy örülnének, hogyha maradnék, de ha a főpásztorom kifejezetten erre nem kér, akkor nem.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm a kedves hallgatóknak.
Balázs András atyával, a járvány időszakban a Honvéd Kórházban szolgálatot vállaló fiatal pappal Nagy Viktória Angelika beszélgetett.